miért is van ez a szabad szombat, miért is van ez a filmklub. A filmklubban mit akarunk elérni? A filmklubban az, hogy mint keresztények próbáljunk fejlődni a gondolkodásunkat, úgyhogy értékelni ezek a mai filmeket. Keresztény filmklubban mi nem nézünk keresztény filmeket, azt mondom, hogy két keresztény filmet néztünk a keresztény filmklubban, világi filmeket nézünk. És mint keresztények meg akarjunk érteni ezek a filmek, hogy miről szólnak, ugye? És mi hiszünk ebben a filmklubban, hogy össze tudjunk rakni egy cselekményt, és a cselekményből egy üzenet kijön. Ezt végigcsináljuk minden filmklubban, 45 percig azon fáradozunk, hogy visszaépítsük a cselekményt. És hiszünk abban, hogy tudjunk megérteni, hogy a rendező, vagy aki összeállította a filmet, hogy mi volt az ő cél a filmmel. Ő mit akart mondani? És azért tudjunk, hogy ő mit akart mondani, mert a filmen keresztül kijött nagyon szépen, ugye? És hiszünk abban, hogy ő tényleg letette az asztalra több millió dollárt, vagy forint, vagy mit tudom én, hogy ő mondjon valamit az ő filmjével. És ez számunkra fontos, hogy az eredeti rendező mit akart mondani, és ez a téma, amiről beszélünk, hogy hogyan olvassunk a Bibliát, az ugyanaz, mint hogyan nézünk egy filmet. Nem csak az a fontos, hogy valaki nézzen egy filmet, és levonjon azt a következtetést, amit ő érzett. Ez másodlagos kérdés. Az elsődleges kérdés az, hogy a rendező ezen a filmen keresztül mit akart mondani, mi volt az ő cél ezzel a filmmel. Először próbáljunk ezt az objektív üzenetet mondani való megérteni. És akkor másodlagos, és ez is nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan hat rám. Ezt már csináljunk, 130 filmet így néztünk. Nem mondjunk le, ki tudja, hogy a rendező mit akart mondani. Ki érdekel, hogy a rendező mit akart mondani. Ezt nem lehet megérteni, mert a mai posztmodern világ ezt tanít. Az a lényege, hogy te nézél egy filmet, és hogy te találkozol ezzel a filmmel most, ugye? És milyen hatás van rád? És százféle millió képen hat az emberekre. Az a lényege. És azt mondom, hogy vigyázzunk. Az is nagyon fontos, hogy következő képen hatott mindenkire. Más képen hatott mindenkire. Ez nagyon-nagyon jó. Csak az kevés. Mi azt mondjuk, hogy minden kettő fontos. És amikor a Bibliáról beszélünk, hasonló dolog van. Ugye, a Biblia azt hiszünk, hogy Istentől ihletett, Isten írta le ezek a dolgokat, pontosan tudta, hogy ő mit akart ezzel a Bibliával, mi az ő cél. Sokan beszélnek a filmekről, hogy van egy rendező, ő megcsinálta egy filmet, elbocsájtotta, most semmi köze hozzá, és most mindenki vonja le azt a következményt, amit ő akar. Mi azt mondjuk, hogy nem csak elbocsájtotta, közel áll hozzá. És ez Isten, mint a rendező a Bibliának, igen, nagyon fontos mondani valója van, és Isten azt kér tőlünk, hogy merjünk hinni, hogy mi ismerjük az ő célt, mit akart mondani a filmmel. És ez nem másodlagos kérdés, hogy a történelemben lezajlott a Biblia. Tehát olvasunk a Bibliát, és azt mondjuk, hogy az csak allegória, mondjuk. Van egy nagyon fontos történet a Bibliában. Hát nem biztos, hogy a történelemben lezajlott, az a lényege, hogy a mondani való, az üzenet, az a lényege. Vagy azt mondjuk, hogy mint keresztények nem, nagyon is fontos, hogy a történelemben megtörtént. Tehát a múlt, az fontos, nem csak a jelen, ahogy én olvasom, mi az, amit én kaptam, amikor olvasom a Bibliát. Megbízható a Biblia? Hiszünk, hogy tényleg ez így lezajlódott a történelemben? Tegyem fel egy kérdést, és egy példát nektek. Olvasunk a Bibliát, harmadik oldalán a bűnbenesésről olvasunk, amit Gyuri felidézte, mint az egyik fő pillér a mi keresztény világszemléletünknek. És olvasunk a Bibliát, és olvasunk arról, hogy egy kígyó beszélt Ádám és Évához. Valaki látott egy kígyó beszélni? Valaki látott? Valaki beszélt egy kígyóval esetleg? Tudományosan mi nagyon jól tudjunk, hogy kígyók nem beszélnek. Tehát rögtön lehet kétségbe vonni ezt a bűneset történetet. És rögtön lehet úgy gondolkozni, hogy nem biztos, hogy ez tényleg megtörtént a történelemben. Nem is fontos. az a lényege, hogy én hogyan értékelem ezt az allegóriát. Mi a fontos üzenet mondani való ennek az allegóriának. És én levonom a következtetés a saját életemre nézve. A kérdésem az, hogy fontos, hogy a történelemben történt a bűnöset, vagy az elég, hogy ez csak egy nagyon fontos sztori. Mit gondoltok? Igen. Bizony. Igen. 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 Én most képviselem magamat, ugye, mint kemény, fejfajú fundamentalista, hogy én mit látom, de nem csak én, meg igazából nem érdekel az én véleményem itt. Akarom, hogy lássuk, és csak végig gondoljunk ezt, hogy mik azok a dolgok, hogy azt mondjuk, hogy ez tényleg így történt, ahogy le van írva. Nem akarom minimalizálni, hogy mindenki szembesüljön az ő saj lényével, amikor olvassa a Bibliát, és mi az, a Biblia hogy hat rá. De, testvérek, gondolkozunk ezen. Tegyünk fel, hogy nem történt a történelemben ez az egész. Ez a bűneset. Akkor ez miről szól akkor? Az emberek régebben körülnéztek a világon, kezdtek elmélkedni. Mitől van ez a sok háború? Az a gyűlölet, ez a harag, a sok problémák ebben a világban. Hát, valamit okozhatta, de nem, mi ezt nem tudjunk, hogy mitől van ez az egész. Annyit tudunk, hogy ez egy szörnyűségek vannak ezek a világban. Ugye? És ők csak leírnak egy történetet, amit adja a magyarázatot, a sok-sok rossz, amit ők tapasztalnak, de hogy ez valójában megtörtént, azt nem tudjunk. Magyarul, ugye, Balavány Gyuri, sok probléma van az életében. Ismerem a Gyurit. Rengeteg dolog van. Rengeteg olyan gondolatok és érzelmek. De mitől van ez? Hát...
Légy szíves, mondd meg, Robi.
Tétek, hogy a Gyurinak a valóságos probléma, az ő valóságos probléma az, hogy ő bűnben szület. Ugye Ádám és Évától ezt örökölte. Ez az ő fő baja, fő probléma. Ez nem csak egy aranyos sztori, amiről olvasod, de igazából nem történt meg. Ez az igazi magyarázat, ez valójában megtörtént. Mindannyiunk, ugye az a valódi problémánk, hogy bűnben születtünk. Ez tényleg megtörtént. És a következtetés annak az, hogy a történelemben kell, hogy szülessen egy igazi megváltó. Mert nagyon sok tudósok kétségbe vonja az ős történetet. Következő lépés, kétségbe vonják, hogy Jézus Krisztus eljött a történelemben. Mert ha én nem valójában megszületettem bűnben, akkor nekem nincsen szükségem egy valóságos megváltóra. És pontosan így megy a vita. És nem véletlenül, hogy keresztények kiállnak, Francis Schaeffertől kezdve, és azt mondják, hogy ne szakítsuk szét a történelem a Bibliától, mint hogy ez nem lényeges, nem fontos. Nagyon is fontos. Nem csak egy lecsopított üzenet van a Bibliának. Ezt Isten úgy döntötte, hogy ő ezt az ő mondani valóját elmondja a történelemben. És elköltöző egy szült fiát 2000 év ezelőtt tényleg valójában eljött a földre. Tehát, én azt akartam mondani, mert amiről beszélünk itt, ez nagyon fontos. Örülöm neki ezt a hozzászólásom. Pontosan azért van filmklubunk. Mint keresztények merjünk ellenállni a világnak. Egy tipikus filmklub, biztos más filmklubok jártak, hogy kezdjük a beszélgetés. Na, megnéztük a filmet, ugye, Gabi, hogy érzed magad? Hogy mit kaptál a filmtől, hogy milyen hatás volt rá, és mindenki csak személyesen felszólal szubjektíven, hogy mi az, hogy tetszett neki, vagy nem tetszett. És a mi filmklubunkban az első 45 perc nem beszélünk arra, hogy én mit kaptam, én hogy éreztem magamat. Ugye? Az első 45 perc arra szól, hogy keményen dolgozom felépíteni a film cselekményt, a főszereplőnek a karaktere, és ezen keresztül mi volt a cél ennek a filmnek. Az megvan, megragadtunk ezt az objektívat, hogy akkor, mint keresztények, tudjuk ezt értékelni, és szubjektív levonni a következménye a saját életünknek. Ez radikális. Nem tudom, hogy van más filmklub Budapesten, aki ezt csinálja. Mert a világ nem érdekel, hogy a rendező mit akart mondani, vagy mi volt a cselekmény. Mert az a lényeg, hogy te szubjektív mit tapasztaltál, mit kaptál. Ennyi. És így tanítanak az iskolában, az irodalom órákban, és amikor te személyesen lehúzol, vagy se Bibliát, most kétségbe vagy este. Tényleg ez történt? Tényleg ez az, amit az iskola akart mondani? Hát nem tudom. Ez csak az én saját olvasatom. Vigyázzunk el. Mert ezek a dolgok rombolják a rövidüket. Most visszaadom a szót Gyurinak, és szeretném föltenni a kérdést neked, és akkor onnantól kezdve beszélünk a mindennapi pontról. Az én kérdés, a magyar nemzet. Ja. És mindenki tudta, hogy keresztény vagy. És te ott kezdesz dolgozni, a te hited szerint, vagy a világ szemléleted szerint közelíted a dolgokat. És hogy beszéltek az előbb, hogy a világban nem akarják, hogy senki behozza az ő hitét, ugye, a tudomány világban, mert ugye élheted a személyes hitedet a gyülekezetben, Gyuri, de ne hozd ide a magyar nemzetben. Mert ezen itt az alapján mindent a tudományon működik. Tehát, ami látjunk a világban, vagy egy szekularista, vagy egy humanista, vagy materialista szemlélet uralkodik, az a kérdésem, hogy akik dolgoznak a világban, a tudományban, vagy bármilyen területen, és nem keresztények, hogy ők tudják azt, Gyuri, hogy nekik is van egy szemlélet? Vagy azt gondolják magukról, hogy ők objektívek, semlegesek, és nem hit szerint írnak, vagy dolgoznak, hanem ez az objektív kutatás, tudományos munka, ami folyik itt, ami semmi köze hithez. Tehát, hogy éled ezt át?
Jó kérdés.
Okay. Ja, hogy hallatszom én is? És amit sugdoloztunk az előbb, azt is hallottam én. Szörnyű. Elnézést. Ja, jó, okay. De most hallotok. Jó, akkor távolodom a mikrofontól. Tehát nagyon jó a kérdés. Tehát, nem tudom, mennyire menjünk be ezekbe a filozófiai dolgokba, de az a lényeg, hogy én meggyőződéssel vallom, hogy mindenkinek van előfeltevése. Mindenki valamilyen előfeltevésből indul ki, amikor elkezd kutatni valakit, és teljesen objektív alapállás ilyen értelemben nincsen. Tehát egy hívő, mondjuk egy bibliai régésznek, aki egy hívő ember, és elmegy egy ásatást végezni, valószínűleg meghatározza mind a témaválasztását, mind az eszközeit, mind az eredményét az, hogy milyen előfeltevéssel áll neki. Egy hitetlen ember nagy valószínűséggel a saját hitetlenségének az igazolására igyekszik felhasználni mindazt a tudományos ismeretet, amit kap a végén. Ugye a Dawkins-t lehet mondani, vagy például azokat a fajta, a darwinizmusnak azt a nagyon radikálisan ateista vonulatát, amely kifejezetten arról szól, hogy az az alap tézise, hogy a darwinizmus, vagy az evolúció elmélet egy olyan objektív, megkérdőjelezhetően és cáfolhatatlan valóság, amit mintegy a vallás helyébe emelve lehet magyarázatot adni a világ kérdéseire, és főként cáfolni a kereszténység állításait. Tehát mindenkinek van előfeltevése. Egy statisztikai eredmény, tehát még azt is nagyon meg kell kérdőjelezni, ugye ki, milyen intencióval, miért, milyen körben, milyen eszközökkel végezte a statisztikát, mert láttuk az elmúlt 8 év például a kormányzati kommunikációjában, hogy nagyon sok statisztikai adatnak számsorra lehet az bizonyítani, hogy minden jól megy, miközben az ember úgy érzi, hogy mindjárt elpusztulok, de a számsorok szerint minden rendben van. Tehát én azt hiszem, hogy az egyetlen becsületes dolog, ha az ember beismeri az előfeltevéseit. Senki nem mondhatja, hogy nincsenek előfeltevéseim, hogy nekem nincs egy megelőző legalább intuícióm vagy vélekedésem a világról. Akkor, amikor leülök egy filmet megnézni, akkor, amikor elkezdek valamit mérni vagy számolni, vagy elkezdek adatot gyűjteni, újságíróként elkezdek adatokat és tényeket gyűjteni, bizony a mindennapi.hu-nak a téma választásában, a módszereiben, abban, hogy milyen adatokat, milyen híreket veszünk észre, és mik azok, amik kevésbé érdekelnek minket, ezekben tükröződni fog bennünk az, hogy mi nem vagyunk semlegesek, nem vagyunk ilyen értelemben objektívek. A bemutatkozó anyagunknak van egy olyan mondata, hogy az újságírói semlegesség mítoszát azt nem tartjuk fent, hanem beismerjük és örömmel vállaljuk keresztény elfogultságunkat. Tehát mi elfogultak vagyunk. Jó lenne, hogyha mindenki beismerné azt, hogy elfogult. Általában mindenki igyekszik az abszolút objektivitás és semlegességnek a látszata mögé búrni. Tehát nincs egy semleges ember. Tessék.
Nagy számú cikkre készültek, ami nagy felelősség. Hát legyen úgy, hogy tényleg ez a kult, annak témában még van lelkületlen készüljön, akkor megállják helyüket. És az, hogy lehet akkor, mint főszerkesztőként azt elvárni azoktól a szerzőktől, akiknek mondjuk azt mondta, hogy nincsen meg ez a közös hitük, mint ami neked is megvan, hogy pedig ők nem tudják azt mondani, hogy ők ugyanakkor az előfeltéréssel jönnek, mint amivel teljes. Hogy lehet mégis ezekre a cikkekre azt mondani, hogy ezt a közös elkületet fogják sugallni?
Azért, mert eleve egy működése, ha már a film hasonlatnál tartunk, az olyan, mint mondjuk egy film készítése. Tehát amikor készül egy film, mondjuk egy nagyjáték, egy amerikai nagyjátékfilm, sokszor 200 és 300 között van azoknak az embernek a száma, akik készítik a filmet. Nem muszáj minden sminkesnek és kellékesnek egyetérteni a rendezővel. A végén mégis minden egy irányba fog mutatni, és minden smink és minden kellék azt a célt fogja szolgálni, amit a rendező kitűzött. Ezt mindenki tudja, aki már dolgozott valaha médiában, hogy a főszerkesztő szellemisége, gondolatvilága, gondolkodás módja fogja meghatározni alap egészét. Tehát a mi munkatársaink csak olyanok lehetnek, akik ebbe hajlandóak beállni. A témaválasztást általában a szerkesztő és a szerkesztők végzik, illetve azokat a témaajánlatokat fogadják el a szerzőktől, amikre azt mondják, hogy na igen, ez illik a mi lapunknak a szellemiségébe. És amikor megérkezik egy cikk, akkor a szerkesztők végsősorban én fogom eldönteni azt, hogy ez most így, ahogy van, mehet, vagy pedig visszaküldjük az újságíró kollégának, és megkérjük, hogy na itt és itt és itt ezt gondold át ezt a részt, vagy húzzuk ki, vagy gyűjtsünk még hozzá anyagot. Egyébként ez minden szerkesztőségben így működik, mert nincs független szerkesztőség. Ez a semleges. Mi függetlenek leszünk, de nem leszünk semlegesek.
A mai előadásunknak az a címe, hogy a Isten és a tudomány, és annak a kapcsolata. Na most a mindenkori pártpolitika mennyiben befolyásolt téged abba, hogy te a keresztény ideológiáját milyen szinten írhatod le egy cikkbe, vagy pedig, hogyha lelkiismerettel nem elnézett az, amit a főnököd mondott, és akkor mondhatták esetleg azt, hogy köszönjük szépen, valamit nem kell megint.
Hát ilyen nekem velem nem történt, hogy én önkéntetlen a Magyar Nemzettől. Nem úgy örömmel, hogy na végre eljöttem a Magyar Nemzettől, hanem az az örömmel, hogy végre hozzákezdhetek valamihez, amiről tudom, hogy engem Isten hívott el. Nem vagyok feltámadva arról, hogy a Magyar Nemzet belső működéséről bármit eláruljak. Mondjuk, hogy nagyon általánosan fogalmazzak. Úgy gondolom, hogy minden politikával foglalkozó lapot, médiumot, olyan szervezetek működtetnek, amik valamelyik politikai erőhöz kötődnek. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenütt megtörténik az, hogy jön egy telefon, na figyelj, akadjatok le erről a témáról, mert inkább foglalkozatok mással. Vagy jön egy olyan telefon, hogy na figyeljetek gyerekek, ezt a cikket nem kellett volna megírni, még egyszer, hogy ne forduljon, hogy ilyesmit. Tehát mi ilyen telefonokat nem fogunk kapni. És ez egy nagyon nagy erő. Tehát ilyen értelemben a mindennapi.hu ténylegesen független mindenféle politikai. Nekünk egy értékrendünk van, és nem pártkötődésünk. És amelyik párt, mondjuk egy törvény, vagy egy bármilyen közéleti mozzanat egybevág a mi értékrendünkkel, akkor azt üdvözöljük, ami pedig nem, azt kritizáljuk. Tessék.
Vagy nem tudom, hogy honnan fogjátok a pénzt? Hirdetésekről, vagy alapítványtól?
Igen, itt van egy alapítvány. Az a neve, hogy Élő Szó az Igazságos Társadalomért Alapítvány, és ennek az alapítványnak az alapítója, a létrehozója, aki egy jelentős összeggel alapította meg ezt az alapítványt, egy keresztény vállalkozó, aki 6 évet ért meg, Galambos Lászlónak hívják, és akkor ő úgy látta meg, hogy minden, ami van, az Istentől van, és az ő dicsőségére szeretné fordítani. Én egy keresztény iskola megalapítása környékén találkoztam vele, sokat beszélgettünk, megbarátkoztunk, és amikor elmondtam neki a régi tervemet, tényleg minden hátsó szándék nélkül. Megmozdult benne most valami. Mert amikor elmondtam neki a régi tervemet, amire régóta imádkozom, hogy egy ilyen dolgot szeretnék beindítani, és megkérdeztem, hogy valamilyen szinten mellé tudna ennek állni, akkor nagyon-nagyon lelkesen azt mondta, hogy ő is régóta gondolkozik azon, hogy ha ilyesmi történne, akkor ő ezt nagyon támogatná. Eleinte támogatásokból, adományokból fogunk élni a tervünk szerint, tehát további támogatókat fogunk bevonni, de mi tőlünk egyetlen egy dolgot lehet majd mindig csak számon kérni, azt, hogy az evangéliumot hirdessük. Tehát senkinek nem köteleződünk el semmilyen más irányba. Nagyon finnyásak leszünk abban a tekintetben, hogy kitől fogadunk el pénzt, vagy bármiféle támogatást. Nekünk nem adhat akárki. Október 23-ától, október 22-én éjfélkor fogjuk megnyomni a diadalmas embert, amikor berobbanunk a média világába, de Isten segítés megérünk.
Itt Európában, vagy Kelet-Európában van-e valami előzménye ennek, hogy ilyen újság létrejöjjön?
Van néhány olyan kezdeményezés, ami hasonlít egy kicsit ehhez. Azt hiszem, hogy alapvetően a keresztény média helyzete az eléggé rossz a világban és Magyarországon is. Tehát, hogy általában inkább az van, hogy vannak keresztény médiumok, rádió, újság, stb., amelyeknek a fő témája a kereszténység. Tehát az a fajta belterjességgel küzdenek, amiről az előadásomban szóltam. Tehát fölmész egy honlapra, és akkor megtudod, hogy hol avatta ki a házat, vagy melyik bíboros éppen mit szentelt föl. És általában ez nem olyan nagyon érdekli az embereket. A konkrét egyházak tagjait igen. Másodszorban az a probléma a keresztény médiumokkal, nagyon-nagyon mélységes tisztelet a kivételnek, hogy többnyire nem túlságosan magas színvonalúak, és akkor én nagyon finoman fogalmaztam. Tehát az a keresztény sajtótermék, ami a világgal foglalkozik, a minket körülvevő mindennapokkal foglalkozik, és ragaszkodik a professzionális színvonalhoz, ilyen pillanatnyilag, hát Magyarországon biztos, hogy nincsen, Európában az én tudomásom szerint elvétve néhány, van egy érdekes, van egy szlovák újság, amit nem teszem a neve, elég magas példányszámú, aminek egy evangéliumi keresztény hívő a főszerkesztője, de az még nem nevezhető kereszténynek, de átjön valami az értékrendjében. Van egy nagyon explicit keresztény újság, Franciaországban a La Croix nevű politikai napilap, ami nagyon érdekes, mert nagyon magas példányszámot érnek, kérdez meg, hogy pontosan mennyit, de az ottani piaci versenyben is nagyon szépen megállja a helyét, főleg vidéken olvassák, Európa legszekulárisabb országában. Tehát ugye Csehország és Franciaország két legateistább ország. Nagyon nagy sikerrel megy a La Croix. Amerikában a World Magazine-nak van egy honlapja, ami nekem nagyon, nagyon tetszik. Ugye van a Christianity Today, amelyik már inkább olyan, már csak jobban a kereszténységre fókuszál, De azt hiszem, hogy olyan sajtótermék talán, ami pontosan azt akarja, amit mi, olyan talán még pillanatnyilag nincsen, de lesz, reméljük több is, tehát mi szeretnénk, ugye elindulunk ezzel a honlappal, aztán majd lesz egy tévé, rádióadó, aztán Szabad Egyetem, keresztény filmstúdió, kiadó, ugyanezekkel az alapelvekkel, tehát egy ilyen nagyon nagy expanziót képzelünk el, aztán megjelennek ugyanennek az idegen nyelvi mutációi, esetleg megcsináljuk ugyanezt Amerikában, Dél-Koreában, és a végén egy ilyen globális networköt hozunk létre. A jövőben az a csodálatos, hogy transzcendens, mert nyitott, és viszont Isten kezében van, mindannyiunkkal együtt, tehát reménységgel várjuk a folytatást.
Tessék!
Ha valaki a honlapon keresztül komolyabb kérdéseket tesz fel, és keresztjének közé vágyódik, akkor mit fogtok ajánlani? Hova menjek?
Azt hiszem, hogy konkrétan olyat nem tehetünk, hogy küldjük valamelyik felekezethez, vagy valamelyik gyülekezetbe az embereket. Reménykedhetünk abban, hogyha valakinek fel tudjuk kelteni az érdeklődését Isten országa iránt, akkor ezt a munkát Isten végezte el benne, és tovább fog munkálkodni, és meg fogja találni azokat azt a közösséget, ami az ő közössége. Nagyon-nagyon fontos az, hogy fenntartsuk a felekezetektől való teljes függetlenségünket is. Mert felekezetektől is jöhetnének olyan telefonok különben, hogy húsrácok ezt ne, hogy májtek, ez ügynök kérdéssel, meg hasonlókkal foglalkozni. De fogunk foglalkozni mindennel, és fogjuk kritizálni is az egyházakat, mert van mit kritizálni rajtunk, egyházakon, vagy intézményeken. Tehát semmiféle felekezet specifikus írás nem jelenhet meg nálunk. Ezt mind a katolikus kollégák tudomásul vették, mind a reformátusok, mind a pünkösdiek, tehát nem jelenhet meg olyan írás, hogy miért jó a Szentlélek keresztség, és miért hülye, aki nem kapott ilyet, nem jelent meg olyan írás, hogy miért csak a bemerítkezés jó, és fordítva is. Hanem tényleg, hogyha azt tekintjük igazából kereszténynek, mert mi olyan szemtelnek vagyunk, hogy mi mondjuk meg, hogy szerintünk ki keresztény, ki nem, azt tekintjük kereszténynek, hogy az egyetemes apostoli hitvallást mondjuk a maga eredeti formájában vallja és elfogadja. Már olyan formában, hogy nem azt, ahol egy szent katolikus, hanem egy szent egyetemes anya szent egyházról van szó. Interaktivitás és a szubjektivitás és a blogok fogják ezt leginkább képviselni, tehát a terveink szerint minden napra jut egy blog. Olyan közéleti személyiséget kerestünk, akik ismertek és jó tollúak. Néhányat említsek, Szenci Sándornak lesz, a Baptista Szeretet Szolgálat elnökének, aki egyébként a kuratóriumnak is tagja, lesz egy blogja. A heti rendszeressége frissül, és ezek mindig lehet kommentelni és kérdezni is tőle. Balogh Zoltánnak lesz egy blogja, aki a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Tulajdonképpen így a cigány ügyben ő egy folyamatos online fogadóórát tart, tehát lehet tőle is kérdezni, meg a bejegyzéseit olvasni. Ő is kuratóriumi tag, igen. Akkor Süveges Gergő tévébemondónak lesz egy blogja, főleg a család és hasonló kérdésekkel foglalkozik. Magamat már nem mondtam még. Én is, nekem is lesz egy heti rendszerességgel frissülő blogom. Viski Andrásnak a kolozsvári Magyar Színház igazgatójának, aki szintén kuratóriumi tag, neki is lesz rendszeresen blogja. Fűtő Robi, mi gondolkozunk. Tessék, azt mondja, hogy angolul fog írni. De ő is, a Fűtő Robi is kuratóriumi tag. Kinek lesz még? Bőjte Csabának lesz egy rendszeresen hetente frissülő blogja. Ugye a Csaba atya levelei, Csaba testvér levelei címen már biztos találkoztatok ezekkel az írásokkal. És egyébként a legtöbb cikkhez lehet majd kommentelni, és lehet fórumokat nyitni, vitákat, akár teológiai vitákat, szabad akaratról, lehet, Szabados Ádámnak is lesz egy blogja, így van. Tehát ilyen ötleteink vannak, hogy például megkérdezünk 10 lelkészt arról, hogy elkárhozott-e Ádám. És akkor leírjuk a választ, hogy valószínűleg nem fognak egyetérteni, vagy nem tudnak válaszolni, de hát majd ezt meglátjuk. De mondom úgy, hogy lehet nálunk nyugodtan lehet vitatkozni a szabad akaratról, az eleve elrendelésről, arról, hogy szóljanak a nők a gyülekezetben, vagy ne szóljanak, vegyenek fejként, szóval bármiről lehet vitatkozni, az lesz a moderátori alapelv azért, hogy az itt egymás véleményét, egymás személyét, egymás méltóságát tiszteletben tartva és egymásról jót feltételezve.
És
Koreai? Zenéje? Hát igen, persze, egy angol nyelv mutáció szerintem nagyon jó lenne, de a legjobb az lenne, ha Amerikában is létrehoznánk egy szerkesztőséget, mondjuk everyday.com, meg kell nézni, hogy nincs-e már valami ilyesmi. Mert nem biztos, hogy az amerikaiak annyira érdeklik például a magyar aktualitások. Tehát ha simán lefordítjuk az egészet angolra, akkor azzal túl messzire nem jutunk.
Statisztikát nyilván csináltok majd, hogy kik, tehát hogy honnan.
Persze, hát ez van egy ilyen.
Lehet, hogy Amerikából is, hát
magyar mindenhol van, de persze, de az Amerikában élő magyarokat, illetve a külhoni magyarokat nagyon szeretnénk megszólni. De 15 millió magyar honlap, weboldala leszünk, ami nem is egy olyan rossz látogatottság szerintem. és azt mindenképpen igen.
Kettően dolgozunk a szervezőségben, sokan azt mondták, hogy 12 fővel nem lehet meg dolgokat csinálni, határtan cáklom a bűnő alapján, mert... De egy komoly mondom. 12 állandó munkatárs, és hogy a 30 fejem között van, pillanatban meg adottak a külső szerzőknek a számot, amit mondom hozzá írni, és ez a szám folyamatosan bővült. Napon-napra keresnek meg, kollégák azzal szívesen dolgoznak nekünk. Elég sok, hogy elég rossz a négy amoriák, hogy minél amikor neveket kell felsorolni, akkor elakadok. Előző kezdődő Parkinson-szindróma. De nagyon sok helyről jönnek érdekes módon. A Magyar Rádiótól, Heti Választól, hvg.hu-tól, az Indextől, az Origótól, TV-től, a Hír TV, Célpont című műsorától. Tehát nagyon széles a merítés, és ez biztos érzékelhető a felsorolásból, hogy nem a úgynevezett keresztény jobboldal vezérhajói vannak segít megemlítve. Csodatos érzés volt azt látni például most a Bértőben, hogy egy asztalnál ülnek, és egy külön bennülnek különféle háttérből jövő emberek. Ezt csak egy keresztény napon tudja megcsinálni. Gondolod el, hogy Jézus Krisztus közelében, ugye ott vannak együtt olyan alapok, akik az életben soha nem lehet semmi közük egymáshoz. Ott van Máté a vámszedő, ugye az aktuálisan, aki a kollaboráló, megszálló, szemét elnyomó globalista hatalommal, és ott van a kuruc infós Simon az évóta, aki ugye az a módszer, hogy a kis ruhájától, rövid törrel, az ilyen alapokat, mint a Máté, és a Jeruzsálem sikátoriban leszurkálja. Elképzelhetetlen, hogy ezek valami köszönség egymást, és Jézus aztán meg egy asztalnál lesznek. És testvére Krisztusban. És ezt szeretném, hogy az a meggyőződésem, hogy a kereszteség lényege a közösség. A közösség az Úrral, és ebből fakadol a közösség a másik emberrel, és ez a közösség az, ami felvonott, a bűn miatt felvonik, és nekünk ezt a közösséget kell helyreállítanunk. És ez csak Krisztusban lehetséges.
Ez október 23-ai indulása az véletlen?
Nem. Tudom, ez egy forradalom, amit mi csinálunk. Nem olyan forradalom, amikor
jön a tömeg és törzúz és felborgatja a kukákat, betörje a kiratokat, hanem olyan forradalom, mint amikor mondjuk tavasszal kibolnak a vigyek, és hirtelen egy hatalmas forradalom következik a természetben, az életnek a forradalma. Ez most ősszel van történni, hát ezzel. És ugye akkor a Bordinkhoz is nagyon jobb ez a szerkesztés. És vagy ma van egy nagy ügyeleti munkatársunk. Erről, és akkor ti a hírét tudjátok vinni ennek az egésznek. Tehát az első lépésben, ugye most mivel gyakorlatilag 2 évre megvan takarékosan a finanszírozásnak az anyagi háttere, pillanatnyilag az a célunk, hogy minél több emberhez jussunk el, és menjünk, és hívjuk fel az emberek figyelmét, és nyerjük meg őket olvasónak, imádkozónak. Tényleg kérlek titeket, hogy imádkozzatok a kezdeményezésünkért. Hiszem, hogy az imádságnak van a legnagyobb ereje, és a következő lépés pedig nyilván az, hogy ha már potenciálisan, ugye, tehát minél többen jönnek minket, annál inkább leszünk érdekesek esetleges hirdetők számára. De van olyan munkatársuk, aki egyébként marketing menedzserként profin végzi ezt a terjesztést, partnerek és támogatók, szponzorok gyűjtését az első körben, aztán később hirdetés szervezést. De a hirdetőket is nagyon meg fogjuk válogatni. Hát sokféle szempont szóba jöhet. Ugye olyan nagyon erős lobby potenciállal bíró cégek nem hirdetetnek nálunk, akik a pártpolitikára befolyással vannak. Ugyanis, ha nálunk hirdetnek, akkor fogjuk lejtenek minket ezáltal. Tehát, ha betolnak egy pillért, amire mi rátámaszkodunk, aztán hirtelen megfenyegetnek az, hogy kihúzzák alulunk, akkor az nekünk nem jó. Azon kívül nyilvánvalóan semmi olyan tevékenységet nem fogunk propagálni, még ilyen indirekt formában sem, ami a mi keresztjén világszemléletünkkel, vagy akár az ökológiai elkötelezettségünkkel nem fér össze. Ugye azt nem is kell mondanom, hogy a izgalmas fehérnemű reklámok azok nem a mi honlapunkon fognak megjelenni, meg fegyvergyárakat sem nagyon fogunk reklámozni, de például nagyon érdekes vita alakult ki arról az első szerkesztőségi összejövetelen, hogy a technikai újítások között például azt propagáljuk, hogy az emberek minél több új autót vásároljanak. És abban maradtunk, hogy ne propagáljuk, mert ez nem jó, hogy az emberek... Tehát az Opel nálunk nem fog hirdetni ezért. Lefelé megsértődnek. Parancsolj.
Mik azok a termékek?
Én szerintem nagyon sok... Ja, hogy... Én nem gondolom, hogy a Brikosztor szeretne nálunk hirdetni. Nem. Én ezt nem tudom, ezt azért a marketinges jobban meg tudnám mondani, de... Mondjuk nem gondolom, hogy mi nagyon civil elkötelezettségűek vagyunk, mert nincsen civil dolog a kereszténységnél. Ezért például majd például fogjuk a balkoknak a működését, tehát elég után néznek ki, hogyha közreadjuk mondjuk a 10 legszemetebb annak a listáját, amit legyünk el kisikerült lakosságot, mert pedig a Budapestban kérdezése volt, vagy van meg jó pillanatban áll az olvasóra. Tehát, hogy ilyen szempontból lehet szelektálni.
Mondjuk
a részvevőket szerintem most mondták példát, mert most igazán nincs sokkal ilyet mondani, mert nincs közeledés ilyen szempontból, de a takarékszövetkezeteket például szerintem nyugodtan nyilvánhatjuk. És én azért bízom benne, hogy elég sok olyan kezdeményezés van ebben az országban, és ez az látom is, hogy sok olyan kezdeményezés van, és tényleg akarom most nyilvánosan cégeket megnevezni a hasonlókat, ahol az a lényeg, hogy a profit az nem cél, hanem eszköz, és hogy valamikor értékteremtő tevékenységet végez egy vállalkozás. Vannak ilyenek kicsiben is, vannak ilyenek nagyban is. Gondolom, hogy ez az a kör, amelyik a potenciális életőt városunk lehet.
És az őket, ahol
szervesen hatja-e át a honlapot, vagy pedig lesz egy valahasó, ott már senki nem látja című valami, és valahol lesz szó, hogy a szemetes kosárban adott a szemetetés pont. Tehát, hogy mennyire, mert az a tőlük a kérdés, hogy az van, hogy ott van az aktív ház, ami energiát termel, tehát itt meg 80% rezsimben lehet vele spórolni. De most...
Három. Nyitottak leszünk.
mindenkire. Amikor arról beszéltünk, hogy tervezett egy konferenciát, ahol többet tett a homoszexualitásról is szó lesz, az egyház és a homoszexualitásról viszonya, és elmondtam, hogy az a terve, hogy elhívjuk az Ötkegyér keresztény közösség egy képviselőt, hogy elmondhassa a véleményét, akkor rögtön néhány feltörültek, hogy csak nem gondolod, hogy ezek oda fognak jönni, és ott kifejtik a propaganda tevékenységüket. Érted? Tehát belülről fognak jönni ezek a hangok, és én azt látom, hogy lehetetlen, abba kell hagynunk azt, hogy rólunk beszélünk, nélkülünk. Ez nem én is magatartás a könyvben. Tehát, hogyha annyit nem mondok meg neki, hogy meghallgat, nem kell egyet értenem. Itt az óriás, hogy fél, mindig lesz, hogy hát akkor már rögtön érve egy követ fújtok. Tehát Jézus, hogy öldönt a lettársakhoz, akinek az első útja a furvánkhoz vezetett, tehát öldönt a rámszedőkhöz, ő ugyanúgy oda megy, és megkérdezi őket. És lehet beszélni, és elmondhatja az életét, hogy miért ő jutott ide, mit gondol erről az egészről. Tehát rengeteg ilyen belső egyházi támadást fog minket érni. Azt hiszem, ez volt a harmadik. Muszáj volt?
Mondtad, hogy az ökobarát szisztémát támogatjátok. Tehát arra gondolok, hogy a megjelentek a környezetbarát autók, az elektromos és a hidrogénhajtású, ezek fél tucat monopól cégnek a kezében vannak, az áruk az 400 000-től 650 000 dollárig mozog. Formányos autók sebességét már meghaladták, tökéletesen fekszőzött minden viszonyok között. Na most el tudjátok azt mondani, hogy ez minden napi embernek a kezében elérhető áron legyen, akik ezt megpróbálták 20 évvel ezelőtt, azok már nincsenek.
Arra gondolsz, hogy hadáltan is nincsen ki ezt a kérdést, tehát arra gondolsz, hogy bizonyos üzleti érdekeket, lobby érdekeket, bizonyos csoportoknak a nagyon kézenfekvő anyagi érdekeit sérteti az a fajta őszinte és emagói megjelenésről szóló hang, amit képviselni fogunk, akkor azt mondom, hogy ez a negyedik pont a nemű kérdésére. Igen, sértheti, de biztosan nem fognak tudni minket elkaszálni. De nagyon valami bennünk van.
Az ökológiai téma van-e tervben, hogy mondjuk az általában nagyobb hangsúlyt kapunk a civil szektor munkája, tehát alapítványok, akár hazai, akár nemzetközi segítségnyújtásban?
Nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy kérdezte, igen, nagyon határozott igen a válasz, és nem kell feldönteni keresztények lenni ennek a civil szervezetnek, amikor valami igazán nemes és jó célt tűz a zászlajára. Nem kell keresztények lenni ahhoz, hogy mi támogassuk, vagy teret adjuk neki. Tehát pont az egyik fő baj, és ez a téren az az, hogy kárja mindenki fontosnak, az egyik fő baj az, hogy mindig felülről várjuk a sorát. Mondjuk nem elég felülről, nem eléggé felülről, nem megfelülről, hanem a politikai vezetés szintjén. Meg sok oka van, ugye szoktam az elmúlt 40 évvel igazkozni, most már ez egy kis komikus, mert az elmúlt 60 évre kéne akkor inkább. De tényleg az a reflex van az emberekben, hogy majd a politikusok megoldják a mi életünket, hát nem fogják megoldani. Tehát azért mondom, hogy nincsen civilebb dolog a kereszténységnél, tehát mi nekünk magunknak kell. Tehát, hogy nekünk magunknak kell. És az a szervezet, ami ezt képviseli, az a barátunk és partnerünk. A mindenkori hatalmas intézményrendszernek a klasszikus civil kontrollját szeretnénk megvalósítani. Tehát a dolgokat mindig az emberek felől nézve. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy kamatvágás, meg bedőlt a nem tudom micsoda, meg 600 milliárd forint, meg 600 milliárd dollár, meg ilyeneket, ebből a terület nem ért semmit. Pedig az ő életéről van szó. Csak ő nem tudja. És meg úgy kell ezeket a dolgokat elmondani, hogy értse a terület, hogy hoppá, mi történik itt. És el kell mennünk a dolgoknak arra a szintjére, ahol megjelenik személyes emberi életekben, sorsokban, és meg kell kérdezni, mint hogy elmondhassa, hogy őt hogyan érintett ez a dolog.
Megítettük, hogy lesznek cégek, akik fogják kérdezni, vagy a terényeket is adományból is
Lesz a holnapunk egy elektronikus verseny, amiben lehet dobni. Már ugyanannyi értelem, tehát hogy rá lehet klikkelni, és mondjuk ezzel ez egy ilyen technikai kérdés, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy valaki az adományhoz az alapítvány számára eljutathassa, és ilyen értelemben nyilván az összeveszó figyeleitől kezdve a vállalkozó, a nagy vállalkozó tizedéi minden jöhet, vagy minden lehetőségünk tudottak vagyunk. Ez nyilván egyfajta anonimitás is biztosít.
Szóval az,
hogy
a nagy adományozók,
azok meg... Hát a nagy adományozók valószínűleg nem úgy fogja csinálni, hogy klikkelnek a perseire, és akkor küldenek a pénzt, akkor eljönnek, felhívnak, és akkor ők valamit tudnak kérni a pénzükét, és akkor kell azon elgondolkodni, hogy az ő kéréseiket mi tudjuk-e teljesíteni. Tehát, hogy mondjuk, hogy neki van egy értékteremtő beruházása, vagy vállalkozása.
Én adományozókhoz ezt kérdezik.
Ja,
nem
kérdezik
semmi.
Hogyha valaki szeretné, hogyha valaki nem kérdezik meg, hogy a nevét közzétegyük, akkor mi szeretnénk közzétenni, pont azért egyébként, mert az a fajta, az a felelős részvételnek az a kultúrája, ami egyébként Amerikában abszolút megvan, és az abszolút természetes dolog, hogy valaki kiáll, és azt mondja, hogy én ezt szeretném csinálni, és hogyha egyetértek, akkor támogatok anyagilag, ez Magyarországon nincsen. De elkezdesz pénzről beszélni, és mondjuk, aha, ide akartátok lyukadni, beítsen a pénztárcámban akart turkálni, és akkor végül is a beszélgetésnek. És nagyon kevés olyan jelzem keresztény ember van, aki úgy érzi, hogy oda kell állni a ügyek mellé. És ahhoz, hogy ennek a kultúráját egy kicsit elősegítsük, hát még arra is mondtam, hogy alapítani kéne egy mecénás díjat, amit és megnézni, hogy jó, tehát nem minket, hanem általában itt Magyarországon jó kezdeményezéseket, gyermekmentő szolgálatot, árviszkálasokat, kik azok, akik pozitív kezdeményezéseket támogatnak, és akkor nagyon nyilvánosan őket tudod kéne tenni követendő példaként a társadalom előtt.
Köszönöm.
Azt szeretném megkérdezni, hogy keresztény közösségi programokat fogtok-e ajánlani ezen a honlapon, meg akár kulturális, akár könyvajánló, könyvzenei és mélyemi.
Akkor igen, hogyha ez valamiért országos érdeklődésre is számot tarthat. Tehát sajnos egy újságnak érdekesnek kell lennie. Tehát, hogy most van Máté Szalkán evangelizáció, ez nem biztos, hogy a mindennapi.hu-nak a témája. Hogyha olyan evangelizáció van Máté Szalkán, hogy ilyen még nem volt, és valamiért ez nagyon formabontó, és akkor a mi témánk?
Ezt a
filmkúbot az... Van egy Tessék azt kérdezni, hogy legyen az utolsó kérdés, mert a feleségem nem értem is. Tessék van az olyan.
Tehát aki
másik gondolkozott,
az ki lett moderálva.
Tehát nem fog tartani, vagy moderálni, csak stílus.
Hát igen,
csak
azért
előtt lesz valahogy
elmehetnek,
mondjuk,
tudom én.
Eleve
elrendelésről, vagy...
Simán.
De valakinek akkor csak
ki
kell mondani a
végső,
szóval is akkor
a végső, az Isten mondja ki. Hát én úgy gondolom, hogy ami... Tényleg minden keresztény emberhez akarunk szólni.
Akkor ezekben én egy, ha úgy tetszik, klasszikus ötpontos kávenista vagyok, hogyha valakinek ez jelent valamit. De a szerkesztőségben azt hiszem ezzel én vagyok egyedül. És ez engem ebből ezzel a munkával összefüggésben egyáltalán nem zavar. amikor együtt imádkozunk a szerkesztőség tagjaival, akkor arra kértem a kollégákat, a munkatársakat, hogy mindenki úgy imádkozzon, ahogy úgy gondolja, hogy elfogadható mások számára is. Tehát a katolikus testvérünk nem kezd Máriához és a szentekhez imádkozni, a pünkösdi testvérünket megkértem, hogy ne nyelveken imádkozzon, amikor együtt vagyunk, mert esetleg valaki engem baromira például, de attól függetlenül az az ő dolog, tehát én nem akarom meggyőzni őt arról, hogy ne szóljon nyelveken. Én azt is elvárom, hogy ő se akarjon meggyőzni arról, hogy nekem Szentlélek keresztségre van szükségem. Tehát, és ezt a fajta egymást tiszteletben, és ez ami a lényeg, együtt imádkozunk. És én szívből tudok áment mondani a akármelyik testvére imádságára, mert hiszem, hogy a Szentlélektől való. És hogy ennek meg kell jelennie. Tehát én azt mondom, hogy ezekben a teológiai vitákban egyrészt ez mindenkit érdekel, tehát ezek izgalmas kérdések, másfelől pedig csak és kizárólag stílust fogunk moderálni, és tartalmat nem. Tehát bármilyen hülyeséget ki lehet mondani.
Menni atyám, köszönjük szépen, hogy te vagy az, aki adtál bátorságot, vagy Gyurinak, vagy most Lacinak, te szóltál, és ők szeretnék követni téged. Azt is látjuk, hogy egy járatlan ősvényen elindultak, hol millióféle bukásaik lehetnének. De köszönjük, hogy te vagy az, aki fogad az ő kezüket és vezeted őket. Nagyon kérünk, hogy a Gyurinak, Lacinak és az összes íróknak sok bölcsességet, hogy tudjanak képviselni téged. Nagyon kérek magad, akik sok alázatosságot, amikor tudnak alázatosan, tisztelettel beszélni egymással, próbálni, igyekezni megérteni a másikat, kialakítani egy egységes véleményt, ad nekik sok türelmet egymás iránt, kérjük, hogy ad nekik egy természet fölötti egységet ott a szerkesztőségnél. Úr Jézus, kérjük, hogy tegyél egy csodát, mert hiszünk, hogy ez tényleg lehetetlen nélkülen. Kérünk, hogy tedd meg ezt nekik. Kérem, hogy a sok támadás, ami várható, még fog érinteni őket, hogy nekik hogy is sok alázatosságot, hogy ne harcoljanak, ne üssenek vissza, hanem tudnak mindig terát figyelni, hogy Jézus. Kérünk, hogy áld meg őket gazdagon, hogy a te országod itt tud terjedni Magyarországon. Kérjük, hogy használ fel ezt a kis mindennapi kontúrvel oldal, hogy legyen egy óriási áldás sok ember számára itt Magyarországon. Krisztus nevében. Amen.